Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, a Zsoltárok könyvéből a 92. fejezet második versétől a 16-ig. A 92. Zsoltár második versétől a 16-ig olvassuk, halljuk az igét.
Milyen jó hálát adni az Úrnak, úgy zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. Tiszúró hangszerem és lantom zengő hátán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram. Kezed alkotásainak újongok. Mi nagyok alkotásaid, Uram. Igen, mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosz terül, végül mégis el kell pusztulni. De te, Uram, magasztosod örökké, mert ellenségeid, Uram, ellenségeid ellenőznek, szétszóródnak a gonosz terülk mind. De engem olyan erősítettél, mint mikor a bivaj öklelt, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám. Fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálóka, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvaraim. Öregkorban is sarjak hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak és hirdetik. Igaz az Úr, kősziklánunk, akiben nincs álnokság.
Hallottuk a zsoltáros bizonyságtételét. Imádkozzunk!
Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is együtt lehetünk itt a te házadban. Fejet hajtani előtted, dicsőíteni téged. Jó, hogy hozzád fordulhatunk, vigasztalódhatunk igédben. Látod, hogy a te utadon járva mennyi harcunk van a világgal, olykor meg nem értésbe, indulatokba ütközünk. Jó, hogy érezhetjük, hogy te, aki kőszikla vagy a világban, nehézségeiben is kezedben tartasz minket, és kezedben tartod a világot is. Jóra, a te ügyed szolgálatára tudsz fordítani, általunk elveszettnek itt helyzeteket is. Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy mi se csüggedjünk, hanem meghalljuk szavad. Szeretettel tudjunk fordulni az olykor ellenséges világ felé, nem meneküljünk el nehéz, szokatlan helyzeteinkből, hanem felismerve szándékodat, a kínálkozó lehetőséget, mi is ügyed szolgálatába állhassunk. Kérünk, nyisd meg szívünket igéd befogadására, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóit. Amen.
A 382. dicséretünk utolsó, 8. versét énekeljük. Dicsértessél azért mennyeit, Úristen! 16. fejezetéből, a 23. versből egészen a 34. Sok ütést mértek rájuk, tudnélük Pálra és Szilászra, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallották. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtön felnyílt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rátiált: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Szeretett testvérek! Gyakran elhangzik ez a szó közöttünk, hogy Isten tisztelet. De mi jut eszünkbe, amikor ezt halljuk, hogy Isten tisztelet? Mire gondolunk ilyenkor legelőször? Valószínűleg nem járok messze az igazságtól, hogyha most megpróbálok néhány kifejezést említeni. Valószínűleg nagyon sok emberben, sokunkban ilyenkor templom. Hát ha Isten tisztelet, akkor templom. Talán arra gondolunk, hogy ének, zsoltár, orgona. Talán arra gondolunk, hogy prédikáció. Talán arra gondolunk, hogy egy liturgikus esemény sor. Vagy valami hasonlókra. Csak ennyi? Csak így, ilyen módon lehet Isten tisztelet? Ha most visszagondolunk mindarra, amit az elmúlt két vasárnap is már olvastunk a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből, a Filippi beli eseményekről, akkor az előzőekhez, ahogy hozzátesszük a mostani bibliai szakaszunkat, amit most olvastunk, akkor mindjárt megállapíthatjuk, hogy ellentmondásos feszültséggel teljes a helyzet. Egyik oldalról nagyon örvendetes volt, hogy már nem csak itt a folyóparton, hanem mert Lídia megnyitotta szívét az Úr előtt, megnyitotta házát a gyülekezet előtt is. Már van hely bent a városban, egy olyan római telepes városban, ahol zsinagóga se volt, az egyisten hívők számára addig semmilyen közösségi épület nem volt. Most már van hely. Van egy családi ház, a gazdája keresztényé lett, és a gyülekezetnek lett otthona, van missziós centrum Filippiben. Aztán múlt vasárnap láttuk azt is, és örömmel vehettük észre, hogy az Úr hatalma nyilvánvalóvá lett a jövendőmondó lélek fölött. Nyilvánvalóvá lett Filippiben, Most már nem csak azon szűk körben, akik ott a folyóparton imádkoztak, hanem tulajdonképpen szinte az egész város előtt nyilvánvalóvá lett, hogy az a Krisztus, akiről Pálék beszélnek, az nagyobb és erősebb, mint az a lélek, amely lélek jóslásra, jövendő mondásra alkalmassá tette azt a bizonyos leányzót. Azt mondhatnánk, remény teljesen elindult a misszió Filippiben. Terjed az evangélium, hála Istennek! Milyen nagyszerű minden! Még néhány év, esetleg egy évtized, a félváros keresztjén lesz. És amit most olvastunk, bár-bár a múlt vasárnap szándékosan egy-két mondat ebből a részből, amit ma olvastunk, elhangzott, de amit most olvastunk, teljesen az ellenkezője. Anyagi érdekek által vezérelt emberek föllármázzák a várost, indulatokat szítanak Pállal, Szilásszal szemben, az evangéliummal szemben, mert az ő anyagi érdekeiknek nem jó, hogyha az evangélium terjed. Mert ők a jövendő mondás által igen jó profitot vághattak zsebre. És nem csak, hogy megkeményednek emberek, nem csak, hogy föllármázzák a várost, nem csak, hogy indulatokat szítanak, hanem el is szabadulnak az indulatok. Olyannyira, hogy még a város hivatalos emberei közül is némelyek nem álltak hivatások magaslatán, engedték a törvénytelen atrocitásokat is. Engedték, sőt, a ruhát letépve Pálról, Szilászról megvesszőzték, megbotoztatták őket. Hagyták a törvénytelen eseményeket elhatalmasodni, és utána meg börtönbe, méghozzá szigorított őrizetbe záratják az evangélium munkatársait. Hát Uram Isten, mi lesz itt? Hát olyan szépen indult minden. Olyan reményteljes volt. A folyópartról bejöttek a városba, otthon van, emberek megtérnek, van gyülekezeti közösség, van hajlék, reményteljesen lehet nézni tovább az evangélium hirdetése elé. Az Úr hatalma nyilvánvalóvá lett, az idegen lélek fölött is mindenki számára. Na de most hol van az Isten? Hát Uram, a te ügyed, hát az evangélium. És mi lesz a többi emberrel, ha te hagyod, hogy börtönbe zárjanak bennünket? Bizonyára voltunk már személyes életünkben is hasonló helyzetben, és gyülekezeti életünkben is. Akkor, amikor olyan reményteljesen indul az esemény, és olyan biztatóan, az Úr áldásával látjuk a dolgokat szépen előre haladni, akár személyes életünkben, akár a gyülekezet közösségében, az egyház életében, és nem folytatódhat mindez így tovább, akkor mit teszünk? Csalódunk? Kiábrándultan félrehúzódunk? Esetleg vádaskodunk, bűnbakot keresünk magunk körül, esetleg gyülekezetben, esetleg a társadalomban. Mit teszünk mi akkor, amikor olyan reményteljesen indultak el a dolgok, és nem folytatódhat úgy? Sőt, úgy látjuk, mintha az Isten ügye verességet szenvedett volna. Passzívak leszünk. Azt mondjuk, akkor én nem csinálok semmit. Meg vagyok sértődve. Mit teszünk mi ilyenkor? Mert hogy mindannyian éltünk már át ilyet, az bizonyos. Akár személyes életünkben, akár közösségi életünkben. Amikor a reményteljes kezdet, amikor láttuk az Isten áldását, az mintha megszakadt volna, és minthogyha egyéb erők nagyobbak lennének, mint az Úr. Hát itt most nézzük, mit csinált Pál és Szilász. Mit csinált akkor, amikor már egy gyülekezet kezd formálódni Filippiben, amikor nyilvánvaló az Isten áldása, És alig telik el egy néhány nap, és már a belső börtönben találják magukat, kalodába zárva. Hát mi lesz itt most? Mit csináltak ott a belső börtönben? Mit csináltak ott akkor, amikor kalodába voltak zárva? Amikor fizikai szabadságukban is erősen korlátozva voltak? Mit csináltak akkor, amikor a reményteljes kezdetnek, mint a teljesen, egyszer s mindenkorra emberileg szóló vége van? Amikor nemhogy az evangélium szabadsága, a személyes szabadságunk is korlátozva. Hát szokatlan Isten tisztelet lesz. Szokatlan Isten tiszteletet látunk, és annak majd a hatását. Mert hogy arról számol be Lukács, hogy éjféltájban, ott a börtönben, ahova törvénytelenül tették őket, ott a börtönben, egy kritikus helyzetben, lelkileg és fizikailag is, kritikus helyzetben imádkoztak. Ja, hát ez természetes. Ha az ember bajban van, akkor szokott imádkozni. Máskor nem kell annyira. De hát, ha baj van, akkor Uram Isten, de most aztán gyere. Hát persze, hát Pál is, meg Szilász is imádkozott. Ezt még ugye természetesnek tartjuk hívő emberként is. Sőt, erre még a világ is azt mondja, hát Isten lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de ha baj van, akkor legalább kiabáljunk már hozzá egy kicsit, mert mindegy honnan jön, de most már valonnan jöjjön a segítség. De nem csak ennyit olvasunk. A megdöbbentő, hogy nem azt olvasunk csupán, hogy Pál és Szilász imádkozott, hogy Uram Isten, ártatlanul kerültünk ide, meg szabadíts már ki bennünket, meg mi lesz már az evangélium hirdetésével, meg micsoda törvénytelenség ez. Hanem, és itt érdemes megállni, mert ekkor válik egy szokatlan Isten tiszteletté az esemény sor. Énekkel magasztalták Istent. Hoppá! Énekkel magasztalták Istent. Na vajon miért? Azért, mert megbotozták őket? Azért, mert törvénytelenül verték meg őket? Ezért magasztalják az Istent. Azért magasztalják az Istent, mert becsukták őket a börtönbe. Mert személyes szabadságukban korlátozták. Na vajon miért? Azért, hogy most nem lehet tovább hirdetni az evangéliumot, lesz néhány nyugis pihenő nap. Vagy miért magasztalták az Istent? Itt meg kell állni egy kicsit, és el kell gondolkozni. Hiszen ha zúgolódtak volna, ha panaszkodtak volna, ha háborogtak volna, vagy ha nem is ilyen durván, csak finom panasszal fölhánytorgatták volna az Úristenek, Uram, mi azért jöttünk ide, hogy a te ügyedet képviseljük, hogy hirdessük az evangéliumot, a te szeretetedet, kegyelmedet az embereknek, Uram, hát azért intézkedjél már, hogy akkor hadd tudjuk csinálni. Akkor még ez talán emberileg részünkről érthető lenne. De az, hogy énekkel magasztalták Isten börtönben, méghozzá egy olyan bezárás idején, amelyik törvénytelen volt, Istent magasztalni. Na, ez szokatlan. Miért magasztalták Istent? Mert hogy imádkozta, bár nem tudjuk az imádság tartalmát, azt olyan természetesnek gondolom. De Isten magasztalni ilyen nyomorúságban, emberileg egy teljesen kilátástalan helyzetben. Ráadásul ott vannak mások is, foglyok is. És hallják, hogy ezek Isten magasztalják. Először is szükségünk van nekünk. Nekünk szükségünk van, akik nyomorúságba kerültünk, a reményteljes, reménytelenné kezdett válni. Nekünk van szükségünk, mert minket erősít. Nem az Úristennek van szüksége. Bár majd még erre visszatérünk később. Nekünk van szükségünk arra, minket erősít, hogyha újra szemünk elé idézzük az Isten hatalmát. Hogyha nem csak a nyomorúságot lát, magas Istent, amiről az előbb a 92. Zsoltárból hallottunk. Ha az Isten hatalmát látjuk ott, amikor nagyon mélységben vagyunk, amikor tudatosan az Isten hatalmára, teremtő, gondviselő, megváltó, szabadító hatalmára tekintünk, és nem csak a bennünket körülvevő pillanatnyi nyomorúságos valóságra, hanem a valóságnak annak a másik részére is, ami ugyanúgy valóság, még ha mi most reménytelenül keveset látunk is. Nekünk szükségünk van, hogy legalább egyensúlyba legyen, de még inkább fölragyogjon bennünk az Isten hatalma, az Isten dicsősége, és ne győzzön le mindent a pillanatnyi nyomorúság, kilátástalanság és reménytelenség. Nekünk magunknak szükségünk van az Isten magasztalására, ha valahol akkor a nyomorúságban leginkább. Egyébként meg mindig. Aztán az Isten magasztalására azért is szükség van, mert ezt mások is hallják. Mások is hallják. Hallgatták a foglyok. De nyilvánvaló, hogy a börtön őr is kellett, hogy hallja. Hiszen az adott korban a szigorúan őrzött embereket gyakran úgy kellett őrizni, hogy az őrhöz hozzáláncolták. Tehát kellett, hogy hallja. Ő is, meg még akik ott voltak. Azért az Isten magasztalás, az ének szó azért eléggé hallható. Hallgatták. Hogy kiben ez mit végzett el, ezt nem tudjuk. Erről nem szólunk át csak beszámolóban. Miért szükséges az Isten magasztalása és dicsőítése éppen egy reménytelen helyzetben? Azért, mert így lehet nyilvánvalóvá az Isten cselekedete. Így lehet nyilvánvalóvá. Ő tud másképp is, tud nélkülünk is hatalmas dolgokat cselekedni, de az Isten cselekedete úgy lesz nyilvánvalóvá, hogyha az Isten magasztalása ott van nyilvánvaló módon nem csak bennünk, hanem az ajkunkon is. Mert hogy, ha nem magasztalják Pálék az Urat, és mégis a földrengés miatt szép reped a kaloda, és kinyílik az ajtó, akkor azt mondhatják a többiek, marha nagy mázlink volt. De amikor az Isten dicsőítette, akkor el kell kezdeni a gondolkozást. Nincs egy összefüggés, néhány fogolytársunk, valamilyen Istenük van, az ő Isten magasztalásuk és a szabadulás között. Amikor mi az Istent magasztaljuk, akkor nyilvánvalóvá tesszük az Isten cselekedetének lehetőségét és cselekedetét. És azt olvassuk, hogy megrendül. Isten tisztelet történik és megrendül. A mi ajtónk most sajnos nem igazán azért, de mintha most kezdetne az is elmozdulna a helyéről, és ott bejövete, akkor egy kicsit nehezen nyílott ki. De nem nagyon hiszem, hogy azért, mert mi úgy magasztaljuk az Urat. Megrendül. Megrendül a föld, ott és akkor. Megrendülnek a falak, megrendül a kaloda, szétpattan, és megrendülnek a szívek. Ahol Isten magasztalás történik, ott meg kell, hogy mozduljanak a dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy mindig földrengés lesz. Nem azt jelenti, hogy minden börtönajtó akkor ki fog nyílni. De valahol valaminek meg kell mozdulnia. És mit vehetünk észre? Az, hogy egy újabb missziós helyzet keletkezik. Pedig pontosan úgy láttuk emberi szemeinkkel, hogy a reményteljes kezdetet indulatok, anyagi érdekeltségből elkezdett, elindított indulatok, törvénytelen atrocitások lezárták. És most kiderül, hogy újabb missziós helyzet keletkezett. Miért? Mert mindezt az Isten dicsőítése készítette.
Az Isten dicsőítése ott és akkor, amikor az emberi lehetőségeknek gyakorlatilag a végére érkeztek. Mert itt már se Pál ügyessége vagy Szilász ügyessége nem sokat segített. Az Isten dicsőítése készítette elő, és itt jön hozzá egy másik nagyon fontos mozzanat. Hogy nevezetesen új missziós helyzet keletkezik. Mert hogy Pál és Szilász nem azt mondja, hogy te ide figyelj, itt van az ajtó, tűnjünk el gyorsan. Mert még nagyon sokan szeretnék hallani az evangéliumot. Hanem Pál és Szilász ott marad. Na ez a másik szokatlan a történetünkben. Nagyon szokatlan. A világ számára is szokatlan, hogyha nyomorúság idején az Isten dicsőíti. Az, hogy az Istent káromolják, azt megszokta a világ. Még azt is, hogy esetleg az Istenfélő emberek nyomorúságban Istenhez imádkoznak. Hát persze, hát csinálják. De az, hogy nyomorúságban Isten dicsőíti, nagy szokatlan. És az, hogy egy ilyen helyzetben nem tűnt el Pál és Szilász, hanem ott maradt. Ez a másik nagyon-nagyon szokatlan, és a világot is elgondolkoztató esemény. És a missziós helyzet így keletkezik. Az Isten dicsőítéséből, a szokatlan dicsőítésből, és abból, hogy nem rohant el Pál és Szilász, mert hogy észrevették, hogyha ők elmennek, a börtönőr öngyilkos lesz. Mert hogy különben életével felelt a foglyokért. És nem akarta megvárni, amíg a felettesei ezt számon kérik rajta. Az ügyben végtelen börtönőr megijed, úgy látja vége mindennek, és ezért inkább maga akarja befejezni. Pál és Szilász nem akar mások pusztulása árán élni a szabadsággal, ami most neki adott. Minden szabad nekem, de nem minden használ, itt gyakorolja az apostol, amit a korintusi levélben le is ír. Nem mennünk kell. Amikor rájönnek, hogy itt segítenünk kell, mondhatnánk egy harmadik szokatlan esemény, ez a mini gyülekezet, ez a két fős gyülekezet, Pál és Szilász, fölismeri, hogy itt most nekünk kell segítenünk. Segítenünk kell ezen a kétségbe esett emberen. Aki most, ami őrült volt, de teljesen összeadott. Nekünk kell segítenünk. És így érkezünk el oda, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Hogy megszabaduljak ebből a nyomorult helyzetből, ebből az életveszélyes helyzetből, hogy éljek, sőt, mit cselekedjek, hogy örök életem legyen. Mi volt előtte? A nyomorúságban imádkoztak és Isten dicsőítették. Mi volt előtte? Segítő szeretettel fordultak oda ezen ember felé. És ezért rendül meg ez az ember. Azon megrendül, hogy most ő életveszélybe került, de hát ő is megtehette volna, hogy gyorsan eltűnik. És Pál és Szilász az, aki azt mondja, ne tégy kárt magadban, van jobb megoldás, mert az nem megoldás, amit te akarsz tenni. És hirdették neki Isten igényét, és figyeljük meg, hogy elfogadta. Most már elő van készítve ez az ember. Elfogadta. Mi nagyon sokszor úgy rázódítanánk valakire, hogy na végre elkaptalak, és most megmisszionálom. És neki nem kell. Ez az ember lelkileg elő van készítve. Olyan dolgok történtek körülötte az ő szemmel láttára, amely dolgok őt elgondolkoztatták nagyon, és hitelessé tették mindazt, amit utána Pál és Szilásznak. Megvan a hitelesség, mert ez nagyon fontos. Amikor a hitelesség megvan, megtapasztalják emberek, akkor onnan kezdve érdekli őket az oka is. Most már hirdethették nekik az igét. Pál és Szilász nem azzal kezdte, amikor becsukták őket. Na itt ez a börtönőr, akkor legalább ezt a kis időnket töltsük azzal, hogy nyomjuk neki az evangéliumot. Hanem először Istenre mutattak. Őt dicsőítették. És Isten megadja azt az alkalmat, hogy megnyílik embernek, ennek az embernek a szíve, nyitott lesz az evangélium. És aztán ezt olvastuk, ugye, Imáron Filippiben másodszor tudjuk konkrétan valakiről, ha nevét itt most nem is tudjuk, ahogy a Lídia megnyitotta szívét az Úr előtt és házát a gyülekezet előtt, és lett otthon a gyülekezetnek, egy missziós központ lett Filippiben, most azt olvassuk, hogy megnyitotta szívét, és aztán a házát bevitte a házába a börtönőr a foglyokat. Ez nem megszokott dolog, hogy a börtönőr a saját házába vigye be, hogy a börtönőr kimossa Pál és Sílás vagy Szilász sebeit. Ez nem megszokott dolog. Na de hát ez a börtönőr sem megszokott dolgokat tapasztalt meg a hírleverektől. Megnyitotta szívét és házát. Mondhatnánk, már van egy második missziós központ Filippiben, ahol oda lehet menni, és ahol az Úr ügyéről lehet szólni, megélni ezt a közösséget. Szeretett testvérek, milyenek a mi Isten tiszteleteink? Egyáltalán, ha Isten tisztelet, akkor mi mire gondolunk? És milyenek a mi Isten tiszteleteinknek a következményei, hatásai? Persze igaz az is, hogy mindenek ékesen és szép rendben történjenek. Néha annyira szép rendben, steril szép rendben csináljuk, hogy már nem is rendül meg a saját szívünk sem. Sőt, ha netalán valami zavaró körülmény támad fel, vagyok háborodva. Az a kisgyerek ne kotyogjon itt örökké, mert nem tudok odafigyelni. Az ajtót miért nem csukott be ütőbe? Nem mocorogjál ott, legyél csendbe, mert így indik. Nem ez az érdekes, és nem ez a fontos. Az a kérdés, hogy megrendülnek-e a szívek. Mert különben steril, ünnepélyes, mondhatjuk, hogy teljes és szabályszerű, az Isten tisztelet csak éppen gyengre a hatása. Milyenek a mi Isten tiszteleteink? Mi csak arra gondolunk, hogy csak templomban ünnepélyesen és így lehet? És hogyha így nem? Vagy máshol nem lehetne? Vajon az életünk nem Isten tisztelet kellene, hogy legyen? Vajon amikor reményteljesen indul valami, és úgy néz ki, hogy nem folytatódhat, akkor mi lesz? Panaszáradatunk, felháborodásunk, kiábrándulásunk lesz úrrá rajtunk. Vagy pedig Isten magasztalás folytatódik. Félre ne értsük, nem az ünnepélyes, szép rendben való templomi Isten tisztelet ellen szólunk. De ha beszűkül és csak erre értjük az Isten tiszteletet, akkor ez hiányos és torz. Akkor ez kevés. Pál és Szilász nem azt mondta, hát ha majd kiszabadulunk, Uram, a börtönből, akkor Lídia házában, mert az a gyülekezeti központ pillanatnyilag, akkor majd ott dicsőítünk téged. Hanem ott a börtön nyomorúságában, a kilátástalannak látszó helyzetben, abban a helyzetben, amikor azt lehetett volna mondani, Uram, hát a te ügyedben szolgálunk, olyan szépen indult minden, áldás volt, akkor hol vagy most? Ott, abban a mélységben Isten magasztalják. Miért erőtelen gyakran a mi Isten tiszteletünk, és ilyen értelemben a missziós hatás is? Észre kell vennünk, bizony szegényes az Isten magasztalása. Szegényes az Isten magasztalása. A mi Isten tiszteletünk gyakran pillanatnyi változó állapotunkból indul ki, illetve attól függ, hogy van vagy nincs. Nem pedig az Isten hatalmából. Valahol itt lesz a hiányosság gyökere. Amikor az Isten tiszteletet úgy gondoljuk, hogy majd ha én jónak látom, majd ha mi úgy gondoljuk, majd ha minden nagyon szép lesz, meg majd ha nagyon ráérek, meg ha sok mindenért hálát lehet adni, amiért szerintem hálát kell adni, akkor majd magasztaljuk az Urat, ha ez nincs, akkor Uram, most ne haragudj, de nem magasztalok téged. Vajon az Isten tiszteletnek, ami változó pillanatnyi állapotunktól kell függni, az Isten magasztalás az nem az Isten hatalmától függne. Hát nem azért nagy az Isten, mert annak látjuk, vagy nem látjuk, hanem azért, mert ő hatalmas. És nekünk van szükségünk arra, hogy mindig lássuk az ő hatalmát. Fogalmazzuk meg tehát magunk számára, magasztaljuk az Urat mindig hatalmáért. A legszokatlanabb, a legkilátástalanabb és a legnehezebb helyzetekben is. Nem csak akkor, amikor mi úgy gondoljuk, hogy hát most talán illendő hálát adni. Mert olyan szépen alakultak a dolgok. A mi elgondolásunk szerint alakultak. Itt nem úgy alakultak a dolgok. Mert nem hiszem, hogy Pál és Szilász azért ment Filippibe, hogy Uram, majd börtönöztessél már engem ott. Biztos, hogy nem ezért ment oda. De amikor ez következett be, akkor is az Isten magasztalja, és nem a pillanatnyi helyzet fogja, hanem az Isten hatalma ragadta meg őt. Magasztaljuk tehát az Urat mindig, ez a mindig, az Isten magasztalásának ez a mindigje, az, ami szokatlan lesz, talán lehet nekünk is elejte, de a világnak mindenféleképpen. Mert az Isten magasztalása mindenkor való, a körülmények ellenére való magasztalásával, mint egy ajtót engedünk, hogy az Isten még nagyobb dolgokat cselekedjen. Tudna nélkülünk is, de ő ezen a csatornán szeretne még nagyobb dolgokat cselekedni. Nem annyit, amennyit remélünk, el tudunk képzelni, imádságainkban esetleg kérünk, sokkal nagyobbat. A másik fontos, amire példát látunk, az ellenség szeretete, ami az Isten tiszteletnek szintén szerves része. A másik szeretete, Uram, bocsánat, egy másik gyülekezeti tag szeretete. Ez hozzá tartozik az Isten tisztelethez, mert ez a világban nem természetes. Az bajban állunk sem, természetes. Éppen ezért szokatlan és felkapja a fejét a világra. Az ellenség szeretetére a világ felfigyel. Valaki egyszer így fogalmazta meg, ő az ragadta meg, amit a világon nem tapasztalt sehol, hogy itt, az egyháznál bizalmat szavaztak neki. Bizalmat, nem azt mondta, hogy szeretik, még csak azt, hogy bizalmat szavaztak neki. És ő ebből a szeretetnek egy bizonyos részét megértette és megérezte. Igen, az embereket ez a szeretet teszi nyitottabbá az evangélium befogadására. Amikor az ellenség szeretete tölt be bennünket, akkor megrendülnek emberek, mert a szelíd szó csontot tör. Nem kell hozzá földrengés, hogy megrendüljenek. Elég ez a szeretet, ami meg tud rendíteni kemény, ellenálló konok szíveket is. Szeretett testvérek, a reményteljes kezdet nagyszerűbben folytatódhat, ha engedjük, hogy az Isten cselekedjen. Nem kötjük meg őt azzal, amit úgy kialkodnánk a kis imádságainkban. A reményteljes kezdet tehát nagyszerűbben folytatódhat, ha Istent magasztaljuk, ha az ő mindenek fölött való hatalmára tekintünk, mert ő sokkal nagyobb dolgokat tud cselekedni, mint ahogy mi kis hitünkkel elmerjük gondolni és kérni, hogy szerintünk az ő mit tehetnél meg most, Uram. Isten hatalmáért magasztaljuk, ellenségeinket pedig szeressük, és még nagyobb dolgokat láthatunk. Még hatalmasabb isteni cselekedeteknek lehetünk részesei, mint amiért imádkozni mertünk, vagy amire egyáltalán gondolni mertünk. És végül fogalmazzuk meg tehát Isten tiszteletünket, akár a templomi liturgikust, akár az élet hétköznapi Isten tiszteletét, ne pillanatnyi változó állapotunk, hanem Isten hatalma határozza. Amen. A 451. 451. 551. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó tételi.
Szent Lélek által. Amen.